Ady Endre, akarom, tisztán lássatok. Akarom, hogy szeressetek. Az érdemem talán kevés. Akarom, hogy szeressetek. Ma bárkinél külön vagyok. Holnap törpülhet érdemem, ma bárkinél külön vagyok. Holnap után más jön talán. Ma én vagyok a legkülönbb. Holnap után más jön talán. Nem várhatok. Nem várhatok. Nem várhatok, mert sietek. Nem várhatok. Nem várhatok. Akarom, hogy szeressetek. Akarom, tisztán lássatok. Akarom, hogy szeressetek.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Tompa Enikő vagyok. A literatúra második félóráját egy Ady verssel kezdtük, amelyet Barabási Tivadar olvasott fel. Szeretjük Ady Endrét, ezért halálának 100. évfordulójára emlékezünk ma este, illetve ebben az évben minden hónapban egy fél órát nagy költőnk sok műfajú életművének bemutatására szánunk. Kezdjük Hajdúfarka Zoltán, Csonka Magyar 1919 című lektürjének január fejezetéből származó szövegrészsel, amely hiteles kordokumentumok alapján tudósít Ady Endre halálának körülményeiről, kortársainak búcsú gondolatairól. A történteket megidéző szöveget Henn János olvassa fel.
Ady Endre múlt év novemberében a harmadlagos szifilisz jellemző szövődményeként kisebb szélütést kapott. Ettől beszéde szaggatottá vált, de elméje tiszta maradt. December 1-én a Vörösmarty Akadémia alakuló gyűlésén már romokban, de még ott volt, sőt beszédet is mondott. Január elején spanyolnáthát kapott, és az ebből kialakuló magas lázzal járó tüdőgyulladását 2 hete a Liget szanatóriumban kezelik. Agóniája január 27-én hajnalban kezdődik. A nagybeteg ágyánál ekkor csak egyetlen ápolónő, Pap Mariska tartózkodik. Este még megvacsorázott, kisvártatva elszenderedett. Az egész napos 39 fokos láz alábbhagyott. Éjfél tájt elkezd köhögni. Aztán elalszik. Reggel 8 körül már nehezen lélegzik. Az inspekciós orvosnő, Reis doktornő kámfor injekciót ad be. De már ez sem segít. Reggel 4:49 exitus Ady Endre. A korboncolás alapján a halált a főverőér megrepedése okozta, melyet a harmadlagos vérbaj jellemző megnyilvánulása, az aorta idült gyulladása miatt kialakult főverőér tágulat előzött meg. A Ligeti szanatóriumban a halott első látogatói között van Móricz Zsigmond is. Leveszik a kendőt, már eléggé fagyott, jobbról nézem, halott, balról nézem, halott. Rémüldözve lélekben járom körbe, halott, halott, halott. Halott, s lassan új objektummá lesz. Amint felismerem az idegen tömegben a múltat, egyre közelebb ér hozzám. Lassan már él. Döbbenetes. Új test, új ember. Soha nem láttam. Ő biztos, de ez egy más, egy új, s szép. Egész új, s merész. A halál kiváltotta belőle a költő szilaj dacát. Hátravetett feje a barna, rideg kőpárnát megnyomja, s haja, mint viharban csapzott homlokára. Elszánt bús magyar, soha egész életében ilyen vizionárius, ilyen sasképet nem mutatott. Csak a szája fájdalmas. A homloka kemény, mint a sárga márvány, orra éles és fénylő, arca kékesen árnyalt, tegnap borot vált. Babicsnak még aznap kézbesítik a nyugat gyászjelentőjét. A nyugat folyóirat mély fájdalommal tudatja, hogy szerkesztője és legnagyobb büszkesége, Ady Endre, meghalt. Szellemi vezére volt ő munkásságunknak a nyugat bölcsőkora óta, és szelleme vezérünk marad a jövőben is. Ezzel a fogadalommal búcsúzunk nagy halottunktól. Nem akarjuk őt elveszteni soha. 27-én délután a Pesti Napló szerkesztőségében találkozik Hatvani Lajos, Jászi Oszkár, Babits Mihály, Móricz Zsigmond és Czakó osztálytanácsos, a Kultuszminisztérium kiküldöttje, aki egy nagy kék dossziét szorongat a kezében. Ehhez a költségvetéshez kell tartanunk magunkat, suttogja benfentesen. Közben megérkezik a temetkezési vállalat képviselője is, és magabiztosan kijelenti: én tudom, hogyan kell csinálni az ilyet. Görgeit is a múzeumból temették, meg Just Gyulát is. Erre Jászi Oszkár megjegyzi, hogy a temetésnek a mai időköz méltóan, azaz a mixáténál kisebb pompával kellene lefolynia. Mire a vállát vonogató temetkező előterjeszti a költségvetést. Az urak minden egyes tételnél külön megállnak, tanakodnak. A végén aztán megállapodnak a gyászbeszédek sorrendjében. Január 28-án Hatvani Babitssal és Móriczsal a Kerepesi úti temetőbe megy, hogy kiválasszák a város által adományozott dísz sírhelyet. A költő holttestét közben felravatolozzák a Nemzeti Múzeum gyászdrapériás előcsarnokában. Móricz ezek után Hamburgeri Jenőhöz, a Szocialista Párt titkárához siet, hogy a Vörösmarty Akadémia elnökeként megkérje, gondoskodna munkásokról, akik a temetés alatt fenntartanák a rendet. Hamburger, aki civilben röntgenorvos, a kedélyes tudós szerepét játszva biztosítja Móriczot, hogy néki semmiség az ilyen jelentéktelen ügy elintézése. Hogyne, ő majd ad 100 elsőrangúan szervezett munkást, akiknek kiváló gyakorlatuk van a rend fenntartásában. Ha Móricz tömeget akar, azzal is szívesen szolgálhat, és felveszi a telefonkagylót. Ki tudja, talán Kunbélával vagy csak egy titkárral beszél, aki azt harsogja a telefonba, hogy Ady Endre a polgárság költője volt, nem a munkássági. Mi sem elmenni, sem el nem menni nem fogunk. Nincs semmi dolgunk ott. Őröknek meg menjenek el a szocialisták. Móricz lógó orral távozik. Január 29-én eltemetik Adit. Móricz izgatottan állapítja meg, hogy egy órakor még nyoma sincs rendfenntartónak, noha a szocialista vezetőség még 50 tengerészt is megígért. De 2 órakor, sőt 3-kor is ugyanez a helyzet. Közben a múzeum rácsához óriási tömeg szorult. Akármikor kitörhet a fejvesztett verekedés, és egyetlen rendező sincs a helyszínen. A szertartás kezdetén a Magyar Nemzeti Operaház énekkara énekel. Miközben a koporsót leveszik a gyászkocsiról, az általános munkásdalárda énekel. A beszédek elhangzása és a pap imája alatt özvegy Ady Endréné egyfolytában Babits Mihály tekintetét keresi. Aztán a munkásdalárda gyászéneke mellett elföldelik a koporsót. Január 30-án Érvincentről megérkezik a családi gyászjelentő Babitshoz. Szívet szaggató, mélységes fájdalommal tudatjuk minden jó emberünkkel, hogy kicsin családunk büszkesége, fejünknek ékes koronája, ami drága jó fiunk, Ady Endre, a Vörösmarty Akadémia elnöke, életének 41. évében, folyó év január 27-én hosszas szenvedés után csöndesen elhunyt. Hazájának és annyi költeményében sírva ostorozott nemzetének tragikus sorsa felőrölte testi és lelki erejét. Keserű szívvel, tört reményekkel távozott el tőlünk és hagyott bennünket a sötét kétségbeesésben. A magyar literatúra súlyos vesztessége mellett ó, ne tűnjék hivalkodásnak, ami külön, mélységes gyászunk, keserű bánatunk, hiszen mi mindenünket elveszítettük benne. Drága halottunkat ideiglenesen Budapesten temették el, s a közlekedési viszonyok miatt szülei és testvére nem lehettek ott koporsója mellett. De mihelyt lehetséges lesz, annyiszor hangoztatott kívánsága szerint, hazahozzuk őt szülőfalujába, Érvincentre, és itt helyezzük el végleges, örök nyugalomra családunk közös temetkező helyén. Siratjuk keservesen, amíg úgyis kihalásra predesztinált kis családunknak csak egyetlen tagja is életben lesz. Érmincent, 1919. január 30. Adi Lőrinc és Adi Lőrincné. Özvegy Adi Endréné. Adi Lajos és felesége. Az elfogult Móricz Adi temetésének másnapján, január 30-án nyilatkozni akar Hamburger Jenő mulasztásáról, de előbb felhívja telefonon. A lelkes hangú Hamburger azzal védekezik, hogy a tengerészeket sajnos felrendelték a várba, ahol délben véres tüntetés volt, és hogy maga is ott volt, és majd megőrült, hogy nem tudott segíteni, és a temető gyülekezetre hárít minden felelősséget. Móricz elhiszi a hazugságot, és visszavonja nyilatkozatát. Beugrottam neki, írja majd augusztusban a naplójában. Váratlannak és meglepőnek tűnt fel ez az idea. Igaz, a gyülekezet elképzelhetetlenül barbár volt. Úri emberek és úrinők, és egymást legázolták. Akik soha egy Adi verset el nem tudtak gúny nélkül olvasni, rendőrrel pofosztatták fel magukat, mégis betörtek. Zsidók voltak. A zsidó fresség akkor világosodott ki előttem. Azért is írtam meg azt a nyilatkozatot, mert még öntudatlanul ugyan, de az tört ki belőlem.
Hajdú Farkas Zoltán, Csonka Magyar, 1919 című lektürjének január fejezetéből származó Adi Endre haláláról tudósító szövegrészt Henn János olvasta fel. Most a Lelkeddel hálni című Adi verset Puskás László előadásában hallják, majd az Adival kortárs Claude Debussy, a francia szimbolista zene zseniének ópuszát követően B. Szabó Zsolt olvassa fel Adi Endre a Költő fia című novelláját.
Adi Endre, a lelkeddel hálni. Mit sarjú hajak csiklandozva fednek, szeretném megcsókolni két vakszemet, a halványt, két kies völgyét a te szép fejednek. Szeretnék egyszer a lelkeddel hálni, belopózni fejedbe, szűz szeretnék maradni, s valami újat lelni, kitalálni. Most én a halál szárítóján lengek, tele gondolatokkal. Ó, talán testem sincs már, de test nélkül is vágyok és esengek. Csókosan s szűzen akarnék én válni, a fejedet csókolván, azt a két kies völgyet. Szeretnék egyszer a lelkeddel hálni. A költő fia. A Tinódi társaság tagjainak kellett volna összegyűlniük a nagy, rossz levegőjű, hitványbútorú, gyérvilágú kék szobában. Teremnek hívták kényeskedve. Nagy Zól van, a Harmónia Zenés Kávéháznak ezt a hosszú, semmire se alkalmas oldalszobáját. Valóságos megváltás, mesebeli átokzárak lepattanása volt, amikor a Tinódi társaság kimondta, hogy itt fog ezután gyűlésezni. Maga a kávéház a Harmónia is tekintélyt kapott. Szétszállt a hír, hogy írók látogatják némely héten kétszer is. S jöttek, csak ugyan némely héten kétszer is, különös arcú, százféle divattal öltözködő, általában azonban nem nagyon vidám férfiak. A nagy hosszú szobában, mely olyan volt, mint egy sorvadásos, nagy magas, de lábáról leesett asszony, két lámpa égett csupán. A Tinódi társaság tagjai között akadt 20 esztendős legény is egy-kettő, de 40-50 évet taposott a többség. Ám amikor együtt voltak, s a kék falak a két rongyos gázlámpától meghorkanva bámultak, s vetettek reszkető árnyékokat, elszaladt az arcokról az évek különbsége. Ezek az emberek a Tinódi társaság tagjai. Itt, a reszkető homályban, a kék teremben mindig egymáshoz bénültek, hasonultak. Nem ment nehezen a dolog, mert többnyire savanyú, öregül született, hamar ráncolódó arcú vézna sápat valakik voltak mind. Fűtötte őket a láz, összekergette őket a szomorúan nyegles, látástalan ambíció, nagyon sokat vártak és akartak maguktól. Egymást megvetették, de jobbnak látták sokaságban ostromolni meg a sorsot, az eredményt, a dicsőséget, a sikert. Diák is volt közöttük. Éhes újságíró is, dínok, magánhivatalnok, jómódú, tőkepénzes és szép fizetésű, szép rangú tisztviselő. Már évek óta bolondították, vadították egymást a Harmónia kék termében, verseket, drámákat, rapszodikus novellákat és regényeket írtak. Alig egynek-kettőnek sikerült néha-néha egy-egy zúg folyóiratot csípni, ahol előkelő írónak nevezték ki, s kiadták az írásait. Volt olyan is, aki napilapokig eljutott valami úton módon, s a Tinódi társaság védnöke, egy erdélyi alkoholista báró már két tragédiáját játszott a színpadon. Sok pénzbe kerülhetett, mint ahogyan ez a szomorú, kietlen, de lázas társaság sok pénzt tudott elkölteni. Valamennyiüknek jelent meg már könyvük, s azután a heti gyűlések is sokba kerültek, de meg azután a kificamodott, aránytalan igényű életek általában nagyon költségesek. A Tinódi társaság egyik programpontja az lett volna, hogy a tagtársak irodalmi sikereit tapsokkal kísérjék, de ők nem szerettek egymásnak tapsolni, megvetették egymást, és nem is igen volt volna alkalmuk ünnepeket ülni. Ha valamely ügyes vagy szerencsés valaki vetődött a szerencsétlen flótások közé, az első siker után megugrott, elszaladt tőlük. És akik a kék szobában rendesen találkoztak, azok újra, megint és mindig a senyvedők népe voltak, a bús irodalmi fantaszták, a keserves nihilisták és senkik népe. Legtöbbjük után család is nyögött, de ők feledtek mindent, s királyoknak érezték magukat, ha össze-összegyűlve egymást néma gőggel lenézhették. A kék szoba pedig csak ugyanolyan volt, mint egy sorvadásos, nagyon magas, de lábáról leesett asszony. Mintha ez lett volna a Tinódi társaság muzsája. Egy asszony, akit az imádóit verte átok, homályos, kísértetes kávéházi oldalteremmé változtatott. A kék szoba két lámpája sírni is tudott, néha valósággal sikongott a két gyönge lángú lámpa, s ilyenkor a tinódisták szitták a pincért. A pincér 4 év óta ugyanaz, különféle italokat hordott be az irodalmi összejöveteleken, s akik nem szerettek inni, azok a szoba legsötétebb szegletében csoportosultak. Itt egy rossz, bomlott zongora állott, s Wagnert, sőt, újabban Debussyt és Strausst játszott kegyetlenül rajta egy tinódista, aki filozófiai költeményeket írogatott. A Tinódi társaság ezestén nagyon gyatran festett, még az 5 elnök közül is csak a legutolsó alelnök jelent meg csupán. Haragosan rázta meg a csengőjét, s a társaság 20 megjelent tagja 2 perces mormogással törődött bele, hogy hallgatni kell. Szegény, öreg lelkű, lázos, kergült emberek nyugtalankodtak. Mert az estére be volt eleve jelentve egy ünnepi esemény. Egy esemény, mely a védnök, az erdélyi báró titka volt, aki természetesen nem mert megjelenni, hanem csak levéllel ruházta át ezt a szép tervet a társaságra. Arról volt szó, hogy egy néhai nagy költő fiát megtalálták, omnibuszkocsis volt, miként villamosvasúti alkalmazott a Polverlen fia. Ez a szomorú, öreg, gyászosan forradalmi társaság nem szerette az eleveneket, de a halottakért akár mágiákat is gyújtott. S az erdélyi báró, a védnök ideája különösen tetszett, mert az omnibuszkocsis egyszerű ember, ugye nyilván.
s ilyen ember nem nő senki nyakára. Ha ünnepelni fogják, maga az eset regényes, különös, biztosan belekerül a lapokba is. De meg azután kegyeletes, nagyságos, irodalmi esemény is az, mely kiemeli az elfeledettségből egy régi poéta alakját. És demokrata cselekedett. Ha aránylag és általában biztos kenyerű, tűrhető ruhájú emberek egy kocsist ünnepelnek. A haragos alelnök egyre szelidülőbb, halkabb és meghatottabb szavakban vázolta az este jelentőségét. 11 óra van, az omnibusz kocsis 12 órakor lesz szabad, és nem sejt semmit. Háromtagú küldöttség várja, mikor leszáll a bakról, hozza ide, közel van harmóniához az omnibusz végállomása. A tinódisták kezdtek lelkesedni, melegedni, izzadni, lármázni, s akik értettek hozzá, inni. Az öreg, a régi pincér nagy szánalommal, megértéssel és megbocsátással nézett el a tinódi társaság fölött. Néhányan a szolidabbak, családi életet élők elálmosodtak volna, ha nem izgatja őket a gondolat és a készülő esemény. Egy óra felé megérkeztek a költőfia és a küldöttség, és zúgott az éjjel a kék szobában. A kocsis nem rémült el, nem mutatott meghatott arcot, értelmes, bátor arccal vizsgálta az embereket. Megette az ennivalót, megitta az innivalót, meghallgatta, amit beszéltek. Minden tinódista vágott ki egy kis szónoklatot, s az omnibuszkocsis türelmesen hallgatott. Csak 4 óra felé, amikor már majdnem mindenki leragadt szemekkel ült, szólalt meg az ünnepelt. Én az apámat 4 éves koromban ismertem, hamar elpatkolt az öreg. Az édesanyám sokat beszélt róla, többet és mást, mint az urak ma este. Hát én ma is, mint tegnap, nagyon sajnálom szegény édesapámat. Köszönöm az uraknak az ételt és italt, és kívánom, hogy legyenek boldogabb emberek, mint az apám. A szomszédos külön szobában vidéki urak mulattak, s a tinódi társaság tagjai a csicsóné bánatosan muzsikált muzsikája mellett mentek ki a kegyetlen reggelbe, a költőfiával.
Adi Endre, a mi gyermekünk. Bús szerelmünkből nem fakad szomorú lényünknek a mása. Másokra száll a gyermekünk. Ki lesz a vígak messiás, aki majd miértünk is örül? Ha jönnek az új istenek, ha jönnek a nem sejtett órák, valamikor, valamikor kipattannak a tubarózsák, s elcsattan hosszú csodacsók. Mások lesznek, és mink leszünk. Egy napvirágszemű mennyasszony, s egy napsugár lelkű legény. A tubarózsa illatozzon, s áldott legyen a mámoruk, s áldott legyen ki, te meg én, ki az övék, kiért mi sírtunk, kit forró lázzunk eldobott, öleltetünk, kit sose bírtunk, ki másoké, a gyermekünk. Kit napvirág és napsugár új ígére, új dalra termett, áldott legyen ki eljövend, az idegen nagy álmú gyermek, kit küldtek régi bánatok.
A költőfia című novellát B. Szabó Zsolt, a verset Benedek Botond olvasta fel. Az Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékező első műsorunk végéhez közeledünk. Záró akkordként hallgassuk az egyik legismertebb Ady verset, az elbocsátó szép üzenetet, Hen János nagyon sajátos értelmezésében, előadásában. Fogadják szeretettel!
Ady Endre, elbocsátó, szép üzenet. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, és hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 100-szor sújtottan dobom ím feléd feledésemnek gazdag úr palástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már téged, csak téged sajnállak. Milyen régen is titkosan így volt már, sorsot szépítni hányszor adatot ámítok kegyből. Szépek szépért forrott és küldött ékes lédazsoltár. Sohasem kaptam, el hát sosem vettem. Átadtam szépen néked álhitét. Csókoknak, kik mással csattantanak, és szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövényes múltban, zavaros jelenben, és már jövőt kicsiny s asszonyos rabútján milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamit maradjon. Én csodás, verses rátfogásaimból, és bíztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál. Nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s ráaggatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, kiáll dühötten, bosszú himmel lesben. Nem kevés, szegény magad csúfolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hitet, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömet eljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezöröksz-e, mint rég hervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled vet nimbuszod, ez zsarnok bús igád, és mely végre méltó nőjéért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot. Sorsot kérje meg. Csillagsorsomban ne véljen fonódni. És mindegy, mi nyel el, ár vagy salak, általam vagy. Mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak.